reggeli személy.
Katus Eszter kollégám, az átlátszó.hu munkatársa vendégünk. Szervusz!
Szervusz, jó reggelt!
Tudom, jó reggelt! Biztos ismered azt a viccet, hogy Kuhn és Grün beszélget, és az egyik azt kérdezi a másiktól, hogy mi lesz. Mire a másik azt válaszolja, mi lesz, nem az a kérdés, hanem, hogy addig mi lesz. Szóval, hogy most ebbe a helyzetbe keveredik a tisztességes sajtó is, meg a civil szervezetek is. Nektek van valami, vagy lehet egyáltalán, mármint hogy az átlátszónak most itt úgy értem, ami valami B-terve? Túlélési terve?
Igen, ez egy jó kérdés. Szerintem most így ketté tudjuk választani, hogy vannak az újságírók, akik valamit éreznek, meg gondolnak, meg nyilván van a szerkesztőség, meg annak a vezetősége, akik megpróbálnak mindent megtenni azért, hogy az átlátszó fent tudja maradni, bármi történik. Ugye az átlátszó szerkesztőségének ebben már elég jó tapasztalata van, ugye 14 éve létezik az átlátszó, és az első olyan magyar sajtóorgánum volt az online térben, aki ugye megpróbált közösségi finanszírozásból működni, és csak abból.
Hiszem a Klubrádió után egy picit. Hiszem a Klubrádió volt az első.
Tehát. Nem fogunk ezen versenyezni.
De az ezüst is szépen csillog.
Mind a kettő nagyon fontos. Annyi, hogy a Rádió Rádió, ez pedig igen, egy oknyomozó portál, úgyhogy akkor mind a ketten elsők voltunk, megegyeztetünk ebben. És hát ugye ezt már az elmúlt években is még mindenféle ellenszélen ellenére is tudtuk működtetni, tehát eddig is túlélt az átlátszó, sőt, hát ugye Orbán Viktor szavaival túl sokáig túléltek ugye ezek a médiumok köztük az átlátszó is, úgyhogy bízom benne, hogy a jövőre nézve is ezt a poloska taktikát idézőjelbe tudjuk működtetni, és túl fogunk élni mindent ezek után is.
Azért most ez egy minőségi változás, mert eddig így úgy iszélgettek bírós, tehát el lehetetleníteni az információhoz jutás, meg egy csomó minden volt, de most van egy törvény, és most nem menjünk bele tényleg a részleteibe, mert ilyen szempontból szinte mindegy is, hogy hogyan fogalmazzák meg, de az a lényeg, hogy aki nekik nem tetszik, tényleg elég ez ahhoz, hogy ne tetszene a pofánk nekik, akkor azt lehet mondani, hogy vége van, és olyan feltételeket teremtünk, hogy azt nem mondjuk, hogy betiltjuk, tökéletesen lehetetlenné tesszük a működésedet mindenféle trükkökkel. Már hogy a pénzhez jutásodat és a működésedet.
Igen, ez így van. Ugye vannak szerkesztőségek, akik más üzleti modellben dolgoznak, tehát vannak, ahol vannak hirdetések, nyilván azok a hírportálok előnyben vannak, ugye nálunk nincsenek hirdetések, tehát nekünk ez már nem egy, azt ugye még meg lehet tartani, mint bevételi forrást, arra nem vonatkozik a törvény, nálunk ez már ugye alapból kiesik, akkor az, hogy ugye az adományokat nem lehet majd csak akkor elfogadni, hogyha bizonyítani tudod, hogy ugye nem külföldről, tehát az a lába már kiesik ugye a finanszírozásnak, akkor ott vannak ugye a különböző cross-border pályázatok, amikre majd szintén nem lehet, mert ugye akár uniós, akár nem, akár mennyire átlátható ezekre már ugye nem lehet majd, mert ugye külföldi támogatásnak minősül, illetve hát a harmadik pillér az meg ugye az adó 1%, amit ugye azoktól elvesznek, akik felkerülnek a listára. Na most mi szinte biztos, hogy az elsők között leszünk, akik
jó,
felkerülnek
hát a listára. Jó, hát a szikistán nem kerülnétek föl. Mondtad az elején, hogy a hirdetés, de hát nem tudom, hogy mennyi hirdetés volt az átlátszón az elmúlt.
Nálunk nincs hirdetés egyáltalán. Tehát, hogy nincs is felületünk erre.
De egyáltalán... lenne, úgy körülbelül el tudod képzelni, hogy mennyi lenne.
Hát biztos, hogy cégek nem mernének erre. Nagyon jó példa Szegény Magyar Hang, akik tényleg arról beszélünk, hogy az ország második legnagyobb példányszámon eladott heti lapja a Magyar Hang, és nem mernek hirdetni náluk. Tehát szoktunk erről beszélgetni velük, mert ugye nagyon jó köztünk a kapcsolat, és tényleg egyszerűen ez minden piaci logikával szembe megy, hogy egy ilyen labba sem mernek hirdetni, de hát nem véletlenül nem mernek. Úgyhogy igazából azok a hirdetések maradnak, amiket mondjuk a Google bedob és társai, nem tudom, nyilván nem látok bele a többi szerkesztőségnek a dolgaiba ennyire, de...
Az is külföldi finanszírozás lesz rövidesen.
Igen, kérdés, hogy ezt megtarthatják-e. Igen.
Tehát, hogy azért mondom, hogy nem menjünk bele a részletekbe, a tökéletes ellehetetlenítéssel próbálkoznak.
Igen, úgy látszik abszolút ez a terv.
De hát akkor most nem áruljuk el, hogy nekünk milyen B-tervünk van.
B-tervekről azért nehéz beszélni, mert még a... Szerintem mindenhol a kiadók azon dolgoznak, hogy milyen lehetőségek vannak. Tehát, hogy jelenleg egy folyamat közepén vagyunk. Most, ha minden igaz, akkor nem fogják gyorsítottan elfogadni a törvényt, ugye ma vitatják meg a parlamentbe, de annak egyelőre nincs jele, hogy ezt a héten akarnák fogadni, ugye elvileg tegnap még az volt talán a legutolsó író, hogy június 10-én. És utána ugye 3 nap múlva életbe lép, tehát már olyan túl sok időnk nincs, hogy nem tudom, hogy van ennél friss.
Azt nézem, hogy május 20-a.
Igen, tehát hogy nem még ma fogadják el valószínűleg, hanem akkor. Tehát még van egy kis idő, amíg a jogászok elkezdhetik nézni, hogy most akkor érdemes-e meg lehet oldani akár a külföldi székhelyet, nyilván ilyenek is felmerültek. ahol már lezajlottak ezek a folyamatok, mondjuk Oroszországban, onnan lehet példákat átvenni akár, hogy ők hogy oldották meg, hogy külföldről tudnak-e működni, de ez mindig egy sokkal nehezebb dolog.
Hát például, amit én most, amióta az orosz invázió van Ukrajna ellen, gyakran megnézek, a Medusa című újság, ami azt hiszem, hogy vagy Lettországból, vagy Litvániában. Tehát az egész elmentek.
Igen, ez így van. Így van.
És valószínűleg több ilyen is van. Ja, az átlátszó is, de hát azért szerencsére több ilyen orgánum is van, elég jó, már a jót most úgy értem, hogy érdekes, vagy fontos ügyeket tárnak föl, vagy lepleznek le, de hát nagyon ritkán látjuk azt, hogy ennek vannak következményei, bár talán éppen te írtad valamikor, hogy nem tudom, hogy hány millió forint bírságot kiszabtak, de 20 millió forint közbeszerzési bírságot, de mint hogy ez azért mégse, hogy a hatóságok nem törődnek veled, de hogy a közönség egy jó részének se ütötte át az inger küszöbét, miközben azért elég sok mindent lehet tudni.
Igen, ugye az oknyomozás egyik hátulütője valamilyen szinten, meg az egész oknyomozói létnek, vagy újsági létnek, hogy olyan ügyekkel foglalkozik, amik nagyon fontosak, de nem feltétlenül érinti az embert a mindennapokban. És egész másképp éli meg azt az ember, ha látja, hogy valaki 4 milliós papucsban, ugye ez a legfrissebb ma ír, sétálgat, amit mindenkinek egyértelmű és érthető, miközben az, hogy milliárdokat folyatnak át kormányzati cégekhez úgy, hogy elbáboznak egy közbeszerzést, ez nem feltétlenül tud megszólítani mindenkit, mert ezek olyan ügyek, amik bár fontosak, de nem a hétköznapokban érintik őket. Nyilván azokat a kis és középvállalkozásokat, egyéb cégeket, akik nem tudnak pályázni már, mert nem ismernek, meg nincs is el lehetőségük, vagy csak úgy lehet, hogy NER cég alá bedolgoznak a vállalkozóként, őket ez érinti, meg az ő családjaikat érinti. Más kérdés, hogy ebben a helyzetben ők tudnak elépni, vagy tényleg azzal tudnak túlélni, hogyha a vállalkozóként bedolgoznak, és nem próbálnak meg mondjuk versenytársként elindulni ezeken a közbeszerzéseken.
Több olyan történetet tudok, de valószínűleg nálam sokkal többet, amikor valaki egy alvállalkozóként megcsinálta a munkát, mert mondjuk kellett referencia is kellett, meg hozzáértés is kellett. Mm. És akkor eltelt pár év, és akkor azt mondták az alvállalkozónak, hogy hess, mert most már nekünk is megvan a referenciák, igaz, hogy ők semmit nem csináltak, csak lepecsételtek egy papírt. Tehát volt egy cégközpont, pecsét ide, pár milliárd forint beficcent, de még azt a maradék pár százmilliót is beszedik. Mondom, több ilyet tudok.
Igen, volt. Ugye most a TEDEN, ugye ez az uniós közbeszerzés értesítő, ha valaki esetleg nézegetni ilyeneket, ott már néha látszik így elsőre, ugye belekattint az ember, hogy aznap milyen tendert nyert el valaki, akkor már feltüntetik, hogy mekkora részt kapnak az alvállalkozók összegileg is, tehát hogy forintban, meg hogy százalékban, hogy mennyi, és volt olyan eset, amikor konkrétan a fővállalkozó nem csinált nagyjából semmit, tehát hogy tényleg csak az volt a szerepe, hogy elnyerje a tendert, és utána az összes többi munkát kiosztotta a vállalkozóknak, tehát ilyen 90%-os arányban az alvállalkozók végeztek el mindent.
Igen, ez amit mondasz, ez egy érdekes jelenség, hogy tulajdonképpen ezeket a túlárazott és a nerfickókhoz menő pénzeket az Európai Unió finanszírozza egy jó részben. És úgyhogy tényleg csak olvassák el az átlátszót, hogy bárki más, hogy hallgassák a Klubrádiót, már onnan lehetne tudni, de mintha senkit nem érdekelne, hogy tulajdonképpen az orbáni haveri kört gazdagítják. Most én egyszerűen fogalmazok, hogy a saját szavaimmal.
Ugye nehéz abból a szempontból az unió helyzete, hogy kívülről ez törvényesnek látszik. Tehát, hogy egyrészt nálunk már törvényesítettek rengeteg
hülyék
olyan dolgot.
Dolgoznak az Európai Unió, azt mondjuk, nem. Hogy becsukják a szemük, hát törvényesnek látszik, akkor törvényes.
Nem, hanem tényleg alá van támasztva minden törvényekkel, meg statisztikákkal. Tehát, hogyha ezt kívülről valaki nézi, akkor ez annak tűnik, mert valahol az. Tehát, hogy például az, hogy feltőkésítenek egy kormány közeli céget az évek alatt, és a végén már csak neki lesz referenciája, akkor hát az a cég nyerte el, akinek a legjobb referenciája voltak. Hogy mi vezetett oda, hogy ehhez az kellett, hogy az első közbeszerzésnél úgy nyerették meg velük mondjuk a tendert, hogy már eleve úgy írták ki, hogy csak ők tudják elnyerni.
Ez vagy... a Tiborcféle Eliosra célzó?
Akár, de nem csak az, nyilván több ilyen nagy építőipari cég is van például. Tehát, hogy az az út, ami oda vezetett, az nem biztos, hogy de még az is törvényes, ameddig mondjuk azt nem mondja a hatóság, hogy na igen, itt úgy látom, vagy a GVH, ők nem nagyon szokták ezeket látni, zárójel bezárva, legalábbis a mi megítélésünk szerint, nagyon-nagyon kevés ügyben indít egyébként a gazdasági versenyhivateljárást, ami nem tőlük indul, hanem panasz alapján érkezik.
De hogyha mondjuk föl kell vásárolni nagy cégeket kormányközelnek, akkor az rögtön rendben van. Tehát azt rögtön látják, persze, hogy ez megoldható.
Igen, igen. Most is pont a takarításnak a nagymestere, ugye a B+N, pont most vesz majd meg egy ilyen milliárdos céget, ami ez amúgy is volt közük, ilyen személyes kapcsolatok.
Azt hiszem, hogy valami beosztottjáé volt a cég.
Úgyhogy nyilván azt is jól fogják hagyni, meg hát igazából minden olyat jól hagytak eddig, lássuk a Cashmát például, amikor több száz sajtó.
Majd erről még arról még beszélünk, hogy ez a sajtókiadó cég. Te mit gondolsz, hogyha egyszer vége lesz ennek a Vircsapnak, és egyszer csak vége lesz, akkor ki lehet ezekből szabadulni, ezekből a csapdákból? Vagy tényleg az lesz, hogy azt mondjuk, hogy takarítás, hát már nincs más takarító cég, már itt ugye nem arról van szó, hogy a én lakásomat kitakarítják, hanem arról, hogy mondjuk egy kórházi rendszert, vagy a vonatokat, vagy amit tudom, mit, tehát ezek nagy cégek, hogy már nem lehet másnak adni ezt a munkát, mert már nincs más.
Erre két válaszom is van, az egyik az, hogy nem lehet kitörni, mert valóban ezek a cégek már mindent leuraltak, és nem lehet mást. A másik pedig az, hogy de, ki lehet. Ismerek olyat, aki azon dolgozik, hogy lehetne majd a közbeszerzéseket úgy rendbeszedni, meg az egész közbeszerzési rendszert, hogy ne lehessen ezeket a trükköket bevetni, és igenis, hogy tudjanak indulni kisebb cégek, de ez már csak azzal például, hogy úgy írunk egy tendert, hogy nem egy nagy tendert írunk ki, hanem több kisebbet, például a takarításnál nem azt mondjuk, hogy a Kelet-Magyarország meg Nyugat-Magyarországra bontjuk, hanem tudom, megyékre vagy kisebb területekre másokkal többen fognak tudni indulni. Tehát azért meg lehet ezt oldani.
Hát meg lehet tudni, hogy kik a, esetleg, hogy kik a korrupt cégek, és akkor, vagy nem is tudom, hogy ez a korrupt, de hétköznapi nyelven talán elmegy, nem? Hogy korrupt, kösz. Hogy kik a korrupt cégek, és akkor azok valahogy kizáródhatnak.
Ugye ezzel az a baj, hogy akkor ugyanazt csináljuk, mint most a másik oldal, tehát hogy az sem lehet, ugye egy ilyen csapdába úgymond belefutott az integritás hatóság is, amikor ugye kiírtak egy tendert, egy kommunikációs tendert, amire ugye bejelentkeztek a palási cégek. És ott ugye megy is a vita, ott majd szeptemberben lesz ebből per. Mert hogy mi is úgy láttuk, amikor megvizsgáltuk, meg végül is a balási cégek is arra jutottak, hogy úgy lett kiírva a tender, hogy szubjektív szempontok alapján lehetett értékelni a pályázatokat. Na most ez tilos, de ezzel például ki lehet kerülni, hogy ne az a cég nyerjen, aki mondjuk egy NER cég, hanem egy másik, aki tényleg mondjuk piaci alapon működik, csak hát ezzel ugyanolyan jogsértést követünk el, mint akkor, hogyha valakit favorizálunk, tehát ez se jó megoldás, csak azért ne zárjunk egy céget.
Akkor meg hülyék vagyunk.
Viszont ugye ennek az lett a vége, hogy nem nyert a palási cég, pedig olcsóbb volt, és akkor
egyszer életében.
Jelentkeztek akkor, hogy a közbeszerzési döntőbizottságnál ugye benyújtottak egy kérelmet, hogy ezt vizsgálják felül, mert hogy szerintük ugye jogtalanul zárták ki őket, vagy hát hogy nem ők lettek a nyertesek, és igazat adott nekik. A közbeszerzési döntőbizottság viszont ezt megtámadta az integritás hatóság, és most ezért lesz majd ebből ugye egyik közigazgatási per.
Mondjuk nem tudom a pontos jogi struktúráját, de el tudom képzelni, hogy egy újabb rendszerváltás után bizonyos hatósági vizsgálatok azt mondják, hogy ezek és ezek a cégek visszaértek a helyzetükkel, visszaértek a kormányzati kapcsolatukkal, túláraztak szerződéseket, netán vissza is csorgattak pénzeket ide-oda. Tehát ezeket most levesszük a listáról, mert ezek minden szabályt megsértettek. Aztán hello. Hát, nyilván a jogszerűség az nagyon fontos, de az éppelmélyűség sem árt.
Igen, ez azért nehéz ügy, igen.
Nem, azt nem mondtam, hogy könnyű. Hogy azért itt egészen arcspiritú ügyek vannak ezekben a történetekben. Mondjuk nekem az egyik kedvencem ebben, önmagában nem olyan nagyon lényeges, persze meg az összeget tekintve, és hát apró pénz, talán te is írtál a Nemzeti Sport, vagy Nemzeti Sport. Régen még Népsport volt, meg volt Szabad Nép is, meg mit tudom én. Szóval Nemzeti Sport, ami... Hát a nyomtatott lapokra nehéz idők járnak, fogadjuk, sajnos nem, vagy nem sajnos, mindegy, szóval nem nagyon veszik a gonosz népek ezeket, mert az interneten nézik meg inkább, hogy Mezőkövesd, nem tudom én, Alcsú doboz 2-0, fél időben 1-0. Viszont ezt az újságot a Cashmától 3,5 milliárd forintért megvettek. 3,5 milliárdért egy veszteséget, illetve talán csak azért nem termel veszteséget, mert egy időben 10 000 példányt megvett a kormány belőle.
Igen, előfizettek rá, igen, de szerintem nem tudjuk, mert ugye most még a tavalyi beszámolókat nem látjuk még, hogy nem tudjuk, hogy most hogy áll a cég, hogy vesztesége se vagy sem, úgyhogy erről még nem tudunk mondani semmit, de az biztos, hogy a példányszám az folyamatosan csökken.
Hát az most olyan 15 000 mondjuk, de erről nem a kollégák tehetnek ott, mert mert így van, viszont 600 millió forintot fizetnek, amit nem is értek egy terjesztő cégnek.
Igen, hogy kivigyék, hogy a posta viszik.
Igen, vagy a posta hírlapterjesztést azt még idejébe szétverték. Nehogy ott valaki működni.
Hát ugye nem is tudott, ez ugye most zajlott le nemrég ez a tender, nem is tudott, valószínűleg nem is tudott más jelentkezni, vagy nem is akart, ez az egy cég volt az induló, ami egyébként ugye azért vicces, mert a MediaWorks-nek a cégéről van szó, akitől meg is vették a Nemzeti Sportot.
Tehát egyszer kapnak 3,5 milliárdot egy, hát feltételezzük ennyit nem érő, feltétlenül nem érő.
Ez egy nemzeti dolog. Érték, az volt a válasz erre, hogy azért kellett megvenni.
Ja, értem. Nemzeti és még fizetnek évi 600 milliót?
Nem kettő évre fizetik ezt a 610 milliót.
Igen. Tehát van itt egy ilyen finoman szólva és gyanús üzlet, és akkor minden csak ennyit tudunk csinálni.
Hát nem tudom, azért majd biztos lesznek erre jogi lehetőségek, de hát ez majd akkor lesz aktuális, hogyha lesz esetleg egy kormányváltás.
Hát csak, addig persze. Nyilván. Addig, de hát előbb-utóbb kell lennie.
Látjuk.
Hogy ugye innen kanyarodtunk el, hogy azért ezeket a történeteket nem olyan egyszerű elmagyarázni, mert egyrészt nem is egyszerűek, másrészt, hát ahogy nézem, szerintem egy csomószor szándékosan meg vannak bonyolítva, hogy mi.
Hát meg ugye nem nagyon kapjuk meg ezeket az adatokat, tehát az, hogy ezt megtudjuk, hogy 3,5 milliárdba került, ez 2 évig kellett perelnünk, mire megtudtuk ezt az egy adatot. Tehát nem adták ki a szerződést.
Ez azt jelenti, hogy a bíróságok még valamennyire működnek?
Abszolút, igen.
Tehát, hogy abban még lehet bízni, hogy
igen,
ott.
Igen.
Ez azért is kérdezem, mert nem sokára kezdődik már adásunk után a átlátszó személyiségi jogi pele a
szuverenitás.
Igen, most már nem azt mondtam, hogy katasztrófa. Tehát a szuverenitás védelmi ávóval. Mert hogy mindenféle csúnya dolgot állít az átlátszóról, és hát nem nagyon van más jogi lehetőség, ez bár van. A szuverenitásvédelmi ávó szerint ilyen lehetőség sincs.
Se lenne, igen, de aztán külön az alkotmánybíróság állásfoglalása szerint meg, de amit még a Transparency-nek adtak ki, ugye rajtunk kívül ők voltak az egyetlen szervezet, akik ellen lefolytották a vizsgálatot, és ugye írtak róluk egy jelentést, meg rólunk, amiben ugye megállapították többek között, hogy kémkedünk, meg
kémkedünk,
igen.
Van külföldi zsoldban. Van ürgebőrbe vart kis üzenőfüzetet?
Természetesen, hát anélkül nem is lehet kémkedni, meg hírszerzési tevékenységet folytatunk, meg külföldi szerverekre töltünk feladatokat, meg ilyenek. Ugye a legnagyobb gondjuk az a kimittud.hu nevű oldalunk, ami a közadatigénylő portál, ami arra való, hogy bárki nagyon egyszerűen ott közadatot tud igényelni, ami őt érdekli, akár a helyi önkormányzattól, vagy bármelyik minisztériumtól, hogy van egy ilyen forma, kvázi nyomtatmányforma, e-mail, ahova csak azt az egy mondatot kell beírni az embernek, amire kíváncsi, és a többi ugye már ott van, tehát a jogi háttér meg van hozzáadva, és akkor onnan automatikusan elküldi az e-mailt a megfelelő helyre. És akkor ez a portál utána értesít, hogy lejárt már a határidő, meg hogy milyen lehetőségeid vannak, hogyha nem kaptál választ, és több mint 26 ezer adatigénylés lezajlott már ott, és ezt ők úgy ítélik meg, hogy mi ezeket a szervezet, vagy ezeket az itt beszerzett információkat továbbítjuk külföldre, a külföldi megbízóinknak, hogy ezzel áruljuk a hazát.
Hát van, aki, igen, mondjuk a mai digitális világban nagyon nem is értem, mi az, hogy külföld meg belföld, mert ami az interneten van, az mindenütt van a világon.
Igen.
Nem. Jó, egyrészt persze ez röhelyes hülyeség, másrészt meg hát szörnyű, szóval azt mutatja, hogy semmiféle gátlás nem szorul ebbe a hatalomba, abszolút nem érdekli, hogy Bornírt baromságokat mond, és aki a Tanú című filmet egyszer is látta, az azt mondja, hogy hopsz, legalább
naponta
az vicces volt.
Lehet már idézni.
Igen.
Sajnos nem tud nem aktuális lenni a Tanú.
Tehát, hogy semmi gátlás ebbe az egész vircsabba nem szorult.
Igen, most nem tudom, hogy mire jutunk, mert ugye ellenkérelmet adtak be, hogy ne legyen ebből az egészből semmilyen tárgyalás, meg semmi, mert hogy szerintük egy részben azzal védekeztek, vagy érveltek, hogy amit ők megállapítottak, az vélemény. És hogy ők véleményt fogalmaztak meg, és tehát ez egyszerűen nonsensz, tehát egy hivatalos eljárás végén egy hivatalos állami szerv véleményt fogalmaz meg. Tehát ez jó előre mutatja azt, hogy akkor majd vélemény alapján fogják listázni majd a médiumokat, és akkor elkészül a lista, és majd vélemény alapján megtiltják, meg kifizettetik velünk a 25-szörösét a nem tudom a dolgoknak, vagy tehát nem nagyon értem, hogy akkor hogy gondolják ezt.
Szerintem ott követtünk el hibát, és amúgy értem, hogy miért, hogy próbálunk logikusan, vagy mégiscsak egy jogrendbe gondolkozni, mert mi másba gondolkoznál, ezek pedig már rég nem. De erősebbek vagyunk, elveszük az üveggolyódat, üdvözlettel a pásztortestvére.
Igen, nagyjából valószínűleg ez zajlik.
Ezzel együtt szerintem fontos, hogy azok a csúfságok, amiket csinálnak, legalább föl legyenek listázva. Tehát legalább legyen egy listánk, hogy tudjuk, hogy mit csináljuk. Szerinted azt úgy meg lehet satszolni, hogy mekkora a pénzt szívtak ki ezekkel a üzletekkel a magyar gazdaságból? Tehát, hogy mekkora nagyságrend lehet?
Nem tudom, tehát annyi nullát szerintem már én sem tudok leírni. Tehát már abban már nagyon belejöttem, hogy több százmillió, meg milliárd, és már iszám serebben. Sőt, már van olyan, amikor kétszer megszámolgatom a nullát, hogy biztos annyi, mert nem lehet, hogy csak ennyit, tehát hogy ott milliárdok, 10 milliárdoknak kell minimum lenni. Én nem mernék adatot mondani, elképesztő pénzekről van szó.
Ezeket a pénz, ezek, azt a kört látjuk körülbelül, mert nyilván sokan részesednek ebből, de aki azt a nagyját lefölözzi, azt úgy meg
hát
lehet satszolni.
A közbeszerzések terén ugye én azzal szoktam foglalkozni, akik ott megjelennek cégek, azokat azért fel tudnám sorolni, most mondjuk azt a 10-et, akiről tudom, hogy kormány közeli olyan kapcsolatai vannak.
Most nem is cég, hanem hogy kihez kötődik. Mészáros Lőrinc benne van?
Persze, természetesen.
Tehát ő benne van.
Több száz céggel elég nehéz lenne nem benne
több lenni. Több száz cégnél tartna?
Persze.
És ezt mindig ízlet, hogy mondjuk okos ember, és is mondta, hogy okosabb, mint Zuckerberg.
Igen, de egyébként azt hallottam a múltkor, most nem nevezném meg az illetőt, de hogy beszélgetett. Volt olyan szerencsés, hogy beszélgetett Mészáros Lőrincsel, ez ugye nem mindenkinek adatik meg, mi is próbáltunk már nagyon sokszor interjút kérni, de ugye nem vállalta, hogy belekérdezgetett a cég ügyeibe, és általában tudott válaszolni. Tehát, hogy most már eljutottunk oda azért x év alatt, hogy valamennyire gondolom, mert azért.
Hát ez végül is egy jó hír, igen. Hogy legalább tudja, hogy milyen cégé vannak. Tiborc
is nyilván benne van. Én nem tudok ebben azért annyira nyilatkozni, mert megmondom, hogy én az ő ügyeivel annyira nem foglalkoztam. Tehát, hogy nehéz abból a szempontból mindent átlátni, hogy... tehát hogy azért igyekszünk mindenki is specifikálódni egy-egy témára.
Jó, és te mészáros specialista vagy?
Nem feltétlenül, én közbeszerzés specialista vagyok, és én ott más cégekkel találkozok, tehát nem egy az egybe az Orbáni családdal vagy klientúrával, szerintem ők más módon működnek már, tehát hogy nem ezekbe a kvázi hétköznapi tenderekben vesznek részt. Tehát, hogy ott elég neki kell adni egy irodaházat azért, hogy több száz milliárdot keresnek, tehát ez már egy más kategória.
Jó, hogy ez nem közbeszerzés, hogy a Tiborchoz tartozó, vagy sejtetően hozzájuk tartozó cégek építenek agybafőbe irodázakat, amit nem biztos, hogy el tudnának adni, és az állam gyorsan megveszi.
Hát ugye egy csomó mindent ki lehet vonni a közbeszerzési törvény alól, és akkor ugye nem is látjuk, hogy mi zajlik ott, hogy mit mennyire építenek. Ugye Zuglóban is ez volt, hogy nem lehetett megmondani, mi mennyibe kerül, mert nem tartoztak.
Ez, mint a régi Dürer kert helyén építettek. Ugye most itt azt mondják, hogy APE, vagy NAV, vagy nem tudom, minek hívják.
Napszékház.
Meg ilyesmik lesznek, de az nem kell közbeszerzés, hogy az adóhatóságnak hogyan
épülne. Hát ott abból nem lett, az ugye nem lett. Ugye megvannak ugye a feltételek, hogy mikor nem kell, és ott ugye nem volt. De például
most... Nem közpénzből vettek egy állami beruházást.
Én egyébként ezt egy kötelező, de ott például nem is tudjuk, hogy milyen hatásvizsgálatok előzték meg azt, hogy nekik azt megéri ott megvenni, és az jó lesz az államnak. Tehát az egész egy halálra titkosított dolog. Tehát, hogy ott semmiről nem tudunk nagyjából semmit. De például a másik ilyen, amiben most volt aktuális, az a Csengeri okos börtön. Ugye nagyon sok börtönt akartak építeni országszerte, ugye a férőhelybővítés miatt, aztán ebből semmi nem lett, úgyis volt, hogy Komlón is épül egy, aztán ott sem lett börtön, hanem ilyen konténer börtönökkel, meg ilyen plusz szárnyakkal bővítették ugye meglévő börtönöket, illetve ezt az egyet végül. Ugye úgy volt, hogy 1000 fős lesz, de most már 1500 fős ez a Csengeri börtön.
Kicsi lesz.
Hát ott is közbeszerzési eljárás nélkül, tehát nem kellett. És igazából nem indokolták, meg pontosabban egy zárt ülésen döntöttek róla, aminek ugye nem nyilvános a jegyzőkönyv, úgyhogy nem tudjuk, hogy pontosan mi hangzott el, vagy mi indokolta azt, hogy itt nem kellett kiírni. 50 milliárdért kezdték el építeni, most már fölmentünk 87-re. És ezt úgy derült ki, mert hogy ezt így nem nagyon kommunikálták le, hogy mivel hogy most minden meg szokott drágulni az orosz-ukrán háborúra hivatkozva, hogy gondoltam, hogy rákérdezek, hogy az vajon drágult, és hát kiderült, hogy persze, hogy drágult.
Pedig hát elég lenne a Hortobágyon szöges drótkerítés, és akkor oda kitelepíteni a nem tetsző elemeket. Tehát nem kell ebből ekkora faxni csinálni, van erre.
Ezzel nem biztos, hogy mondjuk a Helsinki egyet ért, meg én sem értenek egyet.
Na, kösz, majd a Helsinkit fogjuk volna megkérdezni.
Mert tehát azért nem mindenki olyan Nem minden bűnöző egyformán bűnöző, vagy egyforma bűnöző, tehát nyilván vannak, akik mondjuk életellenes cselekményeket követtek el, az tényleg az a kategória, amire én is azt mondom, hogy lehet, hogy jobb, ha kirakjuk őket a pusztába követőrni, de azért van rengeteg olyan bűncselekmény, amiből azért én szerintem kéne, hogy legyen visszaút, és ugye a börtönnek az is feladata lenne, hogy integrálja, tehát lehetőséget adjon a visszaintegráció, reintegrációra, de ez ugye nem szokott megtörténni többnyire, úgyhogy nehéz utána visszailleszkedni, és nem pedig újra bűnelkövetővé válni.
Jó, hát ez egy másik dolog, hogy a magyar igazságszolgáltatás az inkább bosszú álló, semmint helyreállító igazságszolgáltatás, de ez más dolog. Katus Eszter, az Átlátszó munkatársa a vendégünk, bár az euró ejtettünk szót az előbb, hogy mennyire elnéző, mondjuk, hogyha Magyarország csatlakozna ez az európai ügyészséghez, akkor bármi változna, vagy hát a magyar jogszabályok olyanok, amilyenek, itt így, mi így csináljuk, uff.
Hát nagyon remélem, hogy csatlakozni is fogunk, és ez változni is fog, és ki tudnak vizsgálni olyan ügyeket, amiket eddig nem. Nyilván azért most is van törekvés, ugye nem szoktuk szeretni mindig az integritás hatóságot, de azért olyan szakemberek is dolgoznak ott, akikről tudom, hogy lelkesek, és hogy mindent megtesznek azért, hogy ezeket az uniós pályázatokat felülvizsgálják, és megnézzék, hogy tényleg minden rendben zajlott, és több ügyben már indítottak, vagyis hát tettek feljelentést, mert ugye nincsen jogkörük arra, hogy ők maguk lefolytassanak bármilyen büntetőeljárást, vagy bármit, de hogy meg rengeteg felülvizsgálati kérelmet beadtak, például az egyik eset, az minket is érint, hogy megírtuk, hogy Mészáros Lőrincnek az autós cége az úgy nyert el tendereket, hogy nagyon rövid határidőket vállalt, és ezt a kiíró mindig túlpontozta, felülpontozta, tehát nem csak az árszámított, hanem hogy milyen gyorsan szállította le.
Viszont, autós cége is.
Persze.
Jaj, bocs.
Nem nagyon van már szerintem olyan szektor, amiben nincsenek jelen. És hát több lábon kell állni. És ott ugye mi ezt hát megírtuk, és akkor ebből ugye Vadai Ágnes feltett egy kérdést, Pól Péter ugye szokás szerint ezt feljelentésként értékelte, továbbította, ott viszont ugye rendőrség mondta, hogy hát nincs itt semmi látni van, és akkor lezárták a nyomozást, de az integritás hatóság tett egy kérelmet arra vonatkozóan, hogy ezt vizsgálják fölül, és végül is a 9. kerületi ügyészség úgy döntött, hogy igenis le kell folytatni a vizsgálatot, úgyhogy most mégis nyomoznia kell a rendőrségnek az ügyben. Itt ugye leginkább az merül föl, hogy a kiíró állami szerv, aki ugye közpénzzel gazdálkodik, megfelelően járta akkor, amikor nem gondolkodott előre. Tehát, hogy miért kellett a drágább ajánlatot elfogadni, ha az gyorsabb, tehát hogyha ők tudták, hogy lejár december végén a szerződés az autókra, akkor miért nem írták ki időben az eljárást ahhoz, hogy ne kelljen, hogy számítson, hogy most akkor 15 napon belül kapják meg az autót, vagy 180 napon belül, mert akkor ugye lehetett volna jóval olcsóbb is az adott flotta, tehát a hűtlen kezelésnek a gyanúja az fölmerül ezekben az esetekben, és ezt most ki fogják vizsgálni, hogy aztán, hogy mi lesz a vége, nem tudom.
Ezt szokatlan, hogy mernél fogadni abba, hogy valami eredménye lesz a felmentéssel.
Én már annak is örülök, hogy újra nyitották ezt az ügyet, és elkezdtek vizsgálni, és több ilyen van, tehát a 9. kerületi ügyészségnek innen is köszönöm, ha esetleg hallgatnak minket.
Hogy... Mi bajuk lesz?
Igen, én meg is lepődtem, de nagyon örülök, hogy bevállalták ezeket, és akkor most tényleg elindulnak ezek a vizsgálatok.
Ugye van egy csomó olyan dolog, amikor az az érzés az embernek, hogy hát a beruházás nem feltétlenül olyan nagyon szükséges. Nem tudom, hogy ez a te portfóliódba tartozik, de mondjuk a Budapest-Belgrád vasútvonal mérhetetlen összege, ahol azt hiszem, hogy 2000 év alatt térülne meg.
Ezer
a...
nem.
Ezer?
Tehát akkor nem kivárjuk. Lőttél mellé.
Akkor kivárjuk. Végül is az elszalad az az ezer év, tehát az mind a... kész. Hogy mondta Parakó, ez a Csermely léptőidő. Na mindegy, szóval, hogy hát hogy olyan nagyon sok teteje, az jó, hogyha van vonat, meg gyorsan megy, meg mit tudom én, innen oda A-ból B-be el lehet menni, bár te éppen ma a komlói kalandodat mesélted el, hogy Komlóról már nem lehet Budapestre vonata feljönni, mert nincs vonat. A Siófokra tessék eljutni ilyen táj, mikor még nincs nyári menetrend. Az is, de mindegy, Belgrádba lesz, és mondjuk tegyük fel, hogy utána minden, a pénzek pontos betartás megy. Hát nincs rá szükség valószínűleg. Akkor mit lehet ezzel kezdeni? De elment rá egy csomó pénz, és kifizetnek rá irgalmatlan összegeket.
Ugye kollégáim jártak kint, megnézték külföldön. Hogy ott mi a helyzet, meg hogy néz ki a vonal, és hát ugye semmiben vannak a vasútállomások. Tehát hogy tényleg
ez a tudjuk, hogy le is szakadt, ugye, és meg is ölt egy csomó embert, ez az új vidék.
Tehát, hogy hogy ez több sebből is érzik nyilván, az a lényeg, hogy a kivitelezőknek ebből már volt bevétele. Kérdés, hogy ezt valaki meg tudja bármilyen úton, módon tölteni tartalommal majd, tehát hogy tud-e bármilyen olyan gazdasági kapcsolatokat, útvonalakat kialakítani, hogy ezt valahogy a vérkeringbe is be lehessen majd vonni. Hát ehhez nem tudom, nagyon jó közgazdásznak kell lenni.
Én ezt inkább ilyen példának is gondoltam, hogy valószínűleg tudnánk még mondani ilyen beruházásokat, hogy meg volt hirdetve, meg rendben volt, meg fel is építik, még tegyük fel, hogy lesz zuhan a teteje, és nem öl meg embereket, tehát ilyen szörnyű dolgok nem történnek belőle, tehát úgy tudjuk, mert minden rendben megy, azon kívül, hogy nincs rá szükség. Ha kicsit jobban gondolkozunk, akkor nem feltétlenül volt rá szükség. Most nem azt mondom, hogy a szuverenitás védelmi hivatalnak, mit megduplázzák a költségvetését, de és akkor hát mit lehet csinálni? Hát a közbeszerzés az tök rendben volt például.
Hát igen, de több más úton azért lehet vizsgálni ezeket, tehát lehet, hogy maga a közbeszerzési eljárás folyamat az rendben volt, de lehet, hogy több más minden nem. Most például itt vannak a bölcsödék, meg a piacok. Főleg a piacok, mert még, de hát mondjuk azok a bölcsödék, amik ilyen, nem tudom, lakóövezetbe épülnek, családi házak, ilyen villák közé, és úgy is néz ki, mint egy villa, az valószínűleg villa, és nem pedig bölcsöde, lehet, hogy majd x évig fog működni, mondjuk szerintem ez az egyik rákfené ennek a rendszernek, hogy egyrészt olyan kiírások vannak, például amikor a sétányoknál, amiben azért szabályos valahol, mert lehetőséget adott rá a kiírás. Tehát ez nonsense, tehát hogy erre nagyon sokkal jobban oda kéne figyelni, hogy a kiírás mit tartalmaz, hogy nem tudom, hogy a magyar leleményességnek köszönhető, hogy tényleg építünk egy lombkoron a sétányt úgy, hogy nincsenek lombok körülötte, de hogy rengeteg mindenre meg lehetőséget adott a kiírás, és ezzel védekeznek, hogy de hát a kiírás alapján csinálták, és akkor ez lehetőség volt. Tehát itt ugye nehéz.
Ki írja ki ezeket?
Hát ez az. Ugye régió szinten döntenek róla, tehát hogy még csak nem is általában nem helybe, tehát nem városon belül, vagy falun belül, hanem megyén, meg régiókon belül, és ott osztják ki ugye a pályázatokat, hogy akkor no, tehát mondják, amúgy meg kormányzati.
Az EU-tól jön pénz, mit csináljunk vele? Hát építsünk lombkoronyos sétányt, de kollégák, nincs lomb. Hát ugye, úgy írjuk ki, nem, hogy hát az nem szükséges.
Nem így volt ki, hanem ugye turisztikai célú fejlesztés.
Hát 30 cent is kilátó.
Igen, mert amúgy meg tök jó, tehát ezek a lombkoronyos sétányok, ha tényleg úgy épülnek föl, meg oda kerülnek, ezek nagyon látványosak, és tényleg jók, mert közel lehet látni a természetet. Csak hát mondom, tehát hogy olyan kiskapuk, vagy olyan nem pontos megfogalmazások vannak benne, amit ugye hát a leleményesek ki tudnak használni a saját javukra. De hogy ezeket nyilván felül lehet vizsgálni, és zajlanak is ezeknek az uniós felhasználásoknak azért a vizsgálata. Ugye a közbeszerzési döntőbizottság oldalán szoktam látni minden nap, hogy hogyan frissül, hogy milyen kérelmeket adtak be, és ott is rengeteget, tehát az állam maga is ezeket azért felülvizsgálja, és szoktak olyan határozatokat hozni, hogy megbüntetnek különböző kiírókat, bírságot kapnak azért, mert nem tartották be a szabályokat.
A Hatházi Ákosnál láttam több ilyet, a bölcsöde és a vadászház, hogy EU-s pénzből építenek mondjuk egy vadászházat, és az a szabály, hogyha 5 évig ezt használják, akkor az 5. év után már nem kell. Tehát a helyi polgármester épített, aki nyilván az információk birtokában van, és arra vigyáz is, hogy más ne legyen, építette egy vadászházat, a német és francia dolgos emberek adófilléreiből, majd lehet, hogy meghirdeti, de olyan áron és olyan feltételekkel, hogy oda emberben nem teszi a lábát, tehát már lehet, hogy az 5 évet is őt lelakja, és 5. év, már csak hirdetni se kell, és kapotta egy pénzt, kapott egy házat az Európai Uniótól.
Erre az egyik legjobb példa, ahol jártam eddig, az Túr Istvánné, ez otthon a román határ mellett nem messze. Ott szinte minden utcára jutott egy uniós beruházás, és egyik sem működik, tehát egy egészen elképesztő az a szegény hely, pedig nagyon szép település lenne, meg tényleg rendben van a falu, de például nyilván ott is a volt polgármesternek ott az utaváltás volt, de hogy a köre, családi köre az ugye értesült ezekről a pályázatokról, és akkor például az étteremmel szembe turista házak, amellett húsfeldolgozó üzem, és egyik sem működik, tehát ez egy ilyen háromszögben ott van, és mindegyiket megpályáztak, megnyertek, megcsinálták, tehát látszólag belekerült a pénz, gyakorlatilag viszont valami sosem működött, tehát hogy nem is nyitott ki, meg soha nem is volt ott egyetlen turista sem, hanem azóta is laknak benne.
Azt szerintem egy kérdés, hogy azért nincs benne turista, mert elszámolták a dolgot, és akármit is építesz, Eiffel-tornyot építesz turistának, tényleg nagyon szép hely egyébként, én már voltam a turista, akkor se jönnek, és elszámolták, elmérték a dolgot, vagy már az se szép dolog a közpénzzel, de hát ilyen van, vagy azért nincs a turista, mert úgy volt megcsinálva, hogy ez senkinek semmi köze, ez a miénk, csak ez a álca.
Mert hogyha tényleg ott most működne benne valami, amiről látom, hogy 5 év után akármi lett belőle, de hogy működik, tehát saját célra, de hogy itt még ez sem történt meg, tehát hogy a falu középen ott épült egy új iskola, óvoda, bocsánat, most nem tudom hirtelen, azt sem adták át a mai napig. Tehát most is a régibe, a régi intézménye járnak a gyerekek, ott is valami valahol elcsúszott, de nem tudni, hogy pontosan micsoda mondta, és az új polgármester akkor, amikor még ugye a választás előtt, akkor még nem tudtuk, hogy ő lesz, csak hogy kihívó, hogy mi fog történni, mert nem láttak bele még a papírokba, tehát hogy nyilván majd azóta már kiderültek valószínűleg dolgok, hogy mi történt, mi akadályozta, hogy befejezzék meg mennyiség, de mondom, tehát, hogy több ponton a faluba ilyen elkészült, de soha nem történt vele semmi. Tehát, hogy ez szerintem legalább akkor a bűn, hogy ha nem készítik föl, mondjuk tényleg legyünk jó indulatok, és mondjuk azt, hogy nem az volt a cél, hogy lenyúlják a pénzt, és utána benne lakjanak, vagy saját célra használják, de hogy miért nem készítik fel őket arra, hogy miért nincs ennek előtte egy olyan tanulmánya, felmérés hatástanulmány, hogy az valóban rentábilis lesz, hiszen minden üzleti modell előtt elvileg ezzel kalkulálni kell, és azt is tudjuk, hogy első 2 évben ugye nem szoktak nyereségesek lenni a cégek, öröm, hogyha nullára kijönnek, de hogy akkor vagy oktatást, vagy bármit, ezt biztosítani kellene azoknak, akik pályáznak, nem pedig csak kiszórni a pénzt.
Hát igen, egyszer tettem valami gúnyos megjegyzést arra, hogy hány szökőkút és letérkővezett faluközpont épült, és volt fölhívott egy ilyen kis települési polgármester, el is hívott talán magukhoz, és azt mondta, hogy de és miért baj az, hogy egy falu szép lesz? Mert tényleg olyan szépen meg volt csinálva. És akkor én úgy el is szégyeltem magamat, hogy hát tényleg most mit gúnyolódok, miért ne lehetne a szép. De aztán pár év múlva, amikor arra jártam, már nem volt szép, mert ugye kiderült, hogy ezek fenntarthat, vagy egy jó részük fenntarthatatlan, mert meg lehet egyszer más pénzéből csinálni azt, hogy szép legyen, de ha nem egy megtérülő befektetésbe fektetett, hanem mondjuk most legegyszerűbb térkőbe és kilátóba, ami miatt azért nem jön oda senki, hogy kilátson, akkor az fenntarthatatlan lesz, és már szép se lesz, csak a lehetőség is elmúlt, hogy igen, mondjuk itt valami készüljön.
Kilátónál, ezt én is tapasztaltam, hogy nagyon sok helyen épült kilátó egy időben, és ma már a többsége nem áll, mert hogy olyan fa szerkezetű volt, amit nem tudtak egyszerűen fenntartani, és a többsége összedőlt, meg leomlott. Tehát, hogy ez például klasszikus pénzégetés, tehát erre nem tudok másmit mondani, mert akkor, hogyha csinálok egy kilátót, akkor tényleg tervezzek már az, hogy az időjárásnak kitett tárgy lesz, tehát, hogy azzal vagy foglalkozni kell, és abból ugye honnan lesz rá pénze nyilván a település.
Hát akkor, hogy az a célod, hogy onnan kilássanak, de az a célod, hogy kifizessék egyszer ezt a munkát, és felejtsük el egymást, akkor...
Jaj, mindig ilyen naív vagyok, hogy feltételezem, hogy tényleg azért épült, hogy ki lehessen látni, nem csak azért, hogy
biztos olyan is
valakinek a pénz odafolyjon, de régen még talán az EU-s nyitás esetén, amikor ugye felvettek minket, és nem sokra rá elkezdtek ugye pályázni, és ugye mindenhova teniszpályát építettek, nem tudom, hogy erre emlékszel, minden falu szélén volt egy teniszpályát, nyilván aztán azokat benőtte a gaznak, senki se használta, de a másik hasonló, amit ugye szoktunk látni a piacokon túl, amit szintén nem nagyon használ senki, mert egyszerűen nincs, aki termeljen oda, tehát nincs helyi termelő, aki ott tudná értékesíteni, hiába szép, meg hiába épült, meg van letérkövezve, hogyha nincsenek árusok. Ezek a kondi parkok, ez a szabadtéri.
Jó, ami... játszótérszerű.
Hát játszótér, de nem játszótér, mert...
Felnőtt játszótér.
Igen, tehát ahol nyilván az ember, és ez tök jó, mert mozogjanak az emberek, meg sportoljanak, mert fontos az egészség megőrzés miatt, de közben meg mindig azt látom, akárhányszor megyek el, most ugye Baranya az ilyen afrófalvas terület, ahol én élek, és ott ugye nagyon sok helyen lett ilyen, de egyszerűen nincs már olyan lakosság például, aki ki tudná használni, mert hogy előregednek a falvak, egyedül élnek sokan, és nincsen olyan réteg, aki el tudna oda járni kondizni, és akár, lehet, hogy csak 5 millió volt, vagy 15 millió, de hát nyilván már az is sok, de hogy egyszerűen nincsen kihasználva, akkor tényleg minek? És lehet, hogy közben szükségük lenne arra, hogy olyan támogatást kapjanak, amiben mondjuk a házukat fel tudják újítani, és azzal sokkal előrébb tartanánk, hogyha, vagy mondjuk a belterületi utakat. Tehát most zajlik ez a külterületi utakra lehetett ugye pályázni kis településeknél, ahol a földutat, gazdasági földutakat le lehet például aszfaltozni. De hogy láttunk olyat, hogy átadta ki 6 méter széles, nem tudom milyen széles aszfaltos utat, és más célja nem lesz, csak hogy a traktorok járjanak rajta, meg azok a terrőutók, amik egyébként az alpolgármester cégének a telephelyére mennek.
Na, ugye.
És ugye rengeteg olyan helyszín van, ahol csak arról szólt, hogy na, akkor most az XY-nak a házaig, akkor le lesz aszfaltozva, és erre megint elmennek milliárdok.
Ja, én tudok olyat, akinek a kastélya felé elment egy út.
Igen, ilyet én is tudok.
Véletlenül, de meg lehet magyarázva, mert az is egy börtön, a börtön lakók biztos azt akarták meg, majd egyszer épül egy híd a túl végén az útnak, és addig is.
Igen.
De ha már Lázár János, ugye a Mezőhegyes Ménesbirtokról, amely valami alapítvány útján Lázár Jánoshoz tartozik, azt,
hát ő vezeti az alapítványt.
Igen, szóval, hogy az jelentős pénzeket húz le, és akkor ezzel szoktak röhögni, nem tudom, hogy szakmailag az indokolta a vízágyas tehén.
Én megmondom őszintén, az állatoktól semmit nem sajnálok, tehát akik ipari körülmények között vannak tartva, bármi, ami az ő komfortjukat javítja, én azt támogatom. Okay. Tehát, hogyha a víz egy ilyen, akkor legyen. Tehát, hogy én ezen egyáltalán nem tiltakozom. Itt is ugye milliárdos beruházásról van szó, ami ugye megdrágult, ha jól gondolom, most ez így került elő, hogy múltkor kiderült, hogy többe kerül. Azért esik ez rosszul az embereknek, mert közben meg olyan dolgokra, mint az egészségügy, meg az oktatás úgy tűnik, hogy nem jut elég. És nyilván az ember fejében ez úgy áll össze, hogy még a tehenek is vízágyon ellenek, mi meg nem tudunk bejutni, csak x év múlva egy sima, nem tudom, járóbeteg ellátásra, vagy pedig egy műtétre, vagy egyáltalán felkerüljünk a várólistára, és ez az emberek igazságérzetét nyilván zavarja.
Hát nyilván a Mezőegyesi Ménesbirtok egy, de bár miért tehenek vannak ott? Mindegy.
Is. Lovak is van.
Lovak is vannak, akkor megnyugodtam. Az egy nemzeti érték, csak az ember azt gondolja, hogy nem csak azért kerül bele nagyon sok közpénz, hanem azért, mert egy olyan potentát van, aki a saját üzletét ottan tudja szervezni más pénzre, csak rátesszük, hogy ez nemzeti érték.
Igen, hát itt nehéz ugye visszakövetni, hogy abból pontosan kihez mi kerül. Tehát, hogy tényleg elköltik-e azt mondjuk a Ménesbirtokra, és még a Ménesbirtok létével sincs szerintem önmagában gond, nyilván vannak nemzeti értékek, amiket óvjunk meg, csak mondom, az arányok azok, amik. És tényleg aztán, hogy ugye Lázár János, ugye van a kastély, ami először azt mondta, hogy semmi köze, aztán mégiscsak írjult, hogy van köze hozzá, meg ugye körülötte rengeteg földje van most már, de hát ugye azt mondta, hogy ennyi év alatt miért ne lehetne ennyi földje, ugye mindenki annyit ér, amennyie van.
Igen, és azért tudtunk a legalábbis munkás élet egy jelentős részét állami szolgálatba töltötte, tehát hogy körülbelül látjuk, hogy egy állami szolgálatban lévő amúgy szorgalmas és igyekvő tisztviselő mennyi földet tud, és mennyi kastélyt tud megvenni, és mennyi műkincset Magyarországon.
Nem csak, biztos nem tudjon jól spórolni, mert ugye látjuk a miniszterelnök is milyen szerény körülmények között él, ugye sosincs különösebben, hogy megtakarítása pedig mennyit keres, úgyhogy lehet, hogy...
Valamit elrontunk. Mondjuk neki szerencsére van egy apukája, aki épít neki, hogy 60 puszta, vagy mi az a... tehát valahogy
egy
azért...
Birtokot, igen.
Ott azért egy elég kis csinos dolog lesz. Most ezt csak azért vetem föl, mert most itt ezzel az új törvényjavaslattal kapcsolatban van egy kis poén értéke, hogy külföldre hogyan tolnak ki pénzeket. Ez a DRÁV, a Szögi Gazdaságfejlesztési program. Horvátországban az ott élő magyarság segítésére. Hogy megy el 9 milliárd forint, majd hát innentől te meséld a történetet, hogy mire ment ezzel ez a pénz.
Bár tudnánk. Ugye ez lett volna a cél, hogy megtudjuk, hogy pontosan kik és mire kapták ezt, de hát nem tudjuk, mert hogy kettő erre is közérdekű adatigénést nyújtottunk be. Ugye akitől ezt tudjuk, az Magyar Levente, és ugye a külügyminisztériumhoz nyújtottuk be, mivel ő dicsekedett el ezzel, hogy 9 milliárdnyi fejlesztés valósult meg a Horvátországban élő magyaroknál, és akkor hát megkérdeztük, hogy jó, de hát akkor kik és mire kapták ezt pontosan, és akkor azt a választ kaptuk, hogy a lebonyolító szervezetnek a honlapján elérhetőek ezek a listák. Na most a lebonyolító szervezetnek a honlapján ott valóban van egy lista, ami egy számsor, meg annyi, hogy támogatott, vagy nem támogatott, tehát anonim módon vannak fönt a nyertesek, úgyhogy ebben se az nem derül ki, hogy mire pályáztak, mire nyertek, se az, hogy ki nyertes, az, hogy mennyit. Úgyhogy ebből nem tudtuk meg, és akkor a lebonyolító szervezetnél meg azt válaszolták, hogy mivel őket Horvátországba alapították, ezért nem vonatkoznak rájuk a magyarországi adatszolgáltatási kötelezettséget.
Akkor Horvátországba kell vinni az összes veszélyeztetett civil szervezetet és újságot. Na akkor arra ezek szerint nem vonatkozik?
Hát ő rájuk nem vonatkozik meg a közadat igénylési törvény, úgyhogy az infotörvény, úgyhogy akkor ők meg azért nem válaszoltak, úgyhogy hát egyrészt a NAI-hoz fordulunk közben. NAI.
Nem adatvédelmi hivatal.
Igen, hivatal.
Irigylem az optimizmusokat.
Ugye erre mondta egy olvasónk utána, hogy de hát miért nem perelünk rögtön, mert hogy ez csak időhúzás a NAI. Hát én meg így nagyon szívesen megkérdeztem, hogy rendben, de miből, meg hogyan. Tehát, hogy értem, igen, perelt. Tehát valóban nagyon sok adatot úgy szereztünk meg, hogy kipereltük, de ugye a jogászaink is túl vannak terhelve. Meg hát ez mind költség, és hogyha nem nyerjük meg a pert, akkor pedig olyan gigantikus összegeket szoktak ránk kiszabni, hogy utána nem tudom, évekig szenvedünk tőle, mire azt visszapótoljuk a többi perből. Úgyhogy erre is, tehát hogy azért nem feneketlen kút ez, hogy mi perelni tudjunk adatokat.
A horvátok ezek szerint nem olyan érzékenyek arra, ha más országok akár a szuverenitásukat sértegetve is pénzt tesznek be, mert nem foglalkoztak ezek szerint a horvát nem tudom kik, hogy mi lesz azzal a 9 milliárd forinttal, amit odaadnak.
Bizony, sőt, hát ugye Szlovákiából például magtárat újítanak fel magyar adófizetői forintokból, illetve iskolások, hogyha magyar iskolába jelentkeznek, akkor iskolatásket kapnak ingyen, ugye már évek óta a magyar gyerekek. Nyilván hazai közpénzből.
Ennek még önmagában lehet, hogy pont iskolatáska, azt nem tudom, de hogy kapnak valami, mondjuk az iskolatáska nem olyan nyelvi specifikus dolog, tehát lehet, hogy olvasókönyv az, vagy nem tudom.
Nem, hát ugye az a feltétele, hogyha magyar iskolába jelentkezel, akkor.
Ja, hogy legyen elég
diák.
De hát ez ugyanez van.
Ösztönző program.
Igen, Kárpátalján, rengeteg ilyen történetet ismerünk. És hát néha felvetődik az emberben a gyanú, hogy él a gyanúperrel, hogy ha a kormányzathoz közel vagy, akkor az jót tesz az üzletednek. Írtatok Máté János, ha jól mondom a nevét, igen, aki Orbán Viktor legújabb sajtósa, vagy új sajtósa, aki benne volt egy cégben, vagy talán tulajdonosként benne van most
benne
is,
van
de,
most.
De mint tisztségviselő már rég nincs. Hát aki azért elég rendesen kapott közpénzeket, ugye arról nincs gyanú, vagy valami is, hogy bármit túlárazott volna, vagy fel. Tehát lehet, hogy ott minden a legnagyobb rendben ment, mégis furcsa, hogy a miniszterelnök relatíve közeli munkatársának a cége jó összegeket kap.
És hát ugye ő már 10 éve ott van, tehát hogy ő miniszterelnökségen dolgozott már korábban is, tehát hogy azzal egy időben, tehát azzal párhuzamosan érkeztek ezek a megbízások, és ugye ha az összes nyílt verseny lett volna, és több 10 jelentkező közül ők nyertek volna, akkor még lehet, hogy azt mondom, hogy nem furcsa, de az összes meghívásos eljárás volt. Ez ugye azt jelenti, hogy csak azok tehetnek ajánlatot, akiket felkérnek erre. Ez ugye 5 cég általában, és akkor abból vagy mindenki tesz ajánlatot, vagy nem, és akkor azon belül kialakul valamilyen szinten egy verseny. De hogy már eleve egy kivételezett helyzetbe kerültek azzal, hogy meghívták őket.
És semmiképpen nem akarom még a kartelezés gyanúját se kelteni, de hogy ez az 5 cég, ez bárki lehet? Vagy úgy lehet kiválasztani, hogy hát egyről sejtjük, hogy az a mi barátunk, a másik 4 pedig legyen olyan, aki tudja, hogy ki a mi barátunk.
Hát hivatalosan
Az
alapján kell kiválasztani, hogy kik alkalmasak erre, tehát hogy utána kell járni, hogy milyen építőipari cégek vannak mondjuk Baranyában, és akkor, hogyha ott akarok egy létesítményt felhúzni, akkor azok abból a több 100 cégből kiválogatod a 5-öt. Arra kell ugye elvileg figyelni, hogy ha legközelebb valamit építek, ne ugyanazt az 5-öt kérjen föl, hanem ugye mindig cserélgetni kell. Na, ezt már eleve nem szokták betartani, hanem mondjuk egyet kicserélnek, a többi pedig ugyanaz, és akkor ezzel már le van tudva. Ugye ezt nem bünteti a törvény. A nem hivatalos az szokott lenni, hogy már megvan a nyertes, és ő hozza magával a többi céget, a többi 4-et, aki igazából csak asszisztál, és akkor mit tudom én, ez úgy, erre ennek olyan jelei vannak, hogy mondjuk felkérik mindig ugyanazt az X céget, de abból egy sose tesz, vagy kettő soha nem tesz ajánlatot. Tehát akkor miért kérek fel 5-5-szörre is egy olyan céget, ami egyébként nem tesz ajánlatot? Vagy aki még soha nem nyert közbeszerzés, vagy nincsenek olyan referenciái, de valamiért mégis mindig ugyanazokat a cégeket kérik föl. Ugye ez az egyik. A másik az, hogy az árulkodó jel, ugye az árak, hogy ki milyen árakat ajánl meg. Ugye ezek úgynevezett KBT 115-ös tenderek, ezeket csak hazai forrású 300 millió forint érték alatt építési beruházásra lehet felhasználni, tehát semmilyen más ügyben nem indított.
Hát a relatíve kis ügyekben lehet csak
hát így igen, járni. Igen, ugye ezzel a helyi KKV-kat szeretnék tulajdonképpen támogatni, ez arra jött alapvetően létre, meg ez egy egyszerű folyamat, meg gyorsabb, és azért szeretik az önkormányzatok hivatalosan. És hogyha sokkal több érték, sokkal több, magasabb árajánlatot tesznek, mint 300 millió, az azért gyanús, mivel tudják, hogy ne azért 115-ös már 300 millió alatti. Tehát, hogyha egy valaki tesz csak 300 millió alatt, és mindenki 300 millió fölött, hát akkor szinte biztos, hogy ez lesz a nyertes.
Azt mindenki tudja, hogy csak 300 millióig így lehet
van.
Elmenni.
Igen, tehát ez azért tisztában.
Azért ez nem nagyon körmön font. Na de most...
Gondolhatnak arra, hogy egyszerűen nem lehet olcsóban megvalósítani, és úgyis mindenki 300 millió fölé lövi be, és akkor majd valamire jutnak. Mondjuk eredménytelen lesz, és kiírnak egy újat, ahol már nem azzal számolnak, hogy
viszont már nem tud, az nem meghívásos, tehát nem biztos, hogy tud indulni. De valaki mégis elvállalja mondjuk 298-ért, és akkor kiderül, mikor csinálja, hogy az lesz az 450 millió.
Akkor szerződés módosítással.
És már benne van.
Így van. De egyébként pont erre ebbe futottam most bele több ilyen esetben, hogy egyébként jellemző, hogy 290 meg 299 milliósak ezek a tenderek, nem véletlenül.
Hát ha tudom, hogy 300 millió a teteje, akkor én se 50 millióval kísérleteznék.
Hát igen, csak vannak olyan beruházások, amik tényleg 15 meg 30 millióba kerülnek, de valamiért mégis az van, hogy ezeknek a jelentős része, erre sajnos egyébként nincs statisztika, hogy mennyi az, ami 299 milliós lett végül. Ezt szerettük volna egyébként kérni a korrupciós munkacsoporttal, a kormánytól, hogy ezt vezessék be, hogy ebből is legyen statisztika, hogy látszódjon, hogy ki mire használja ezt az eljárás fajtát, de hát ugye nem lett elfogadott közös jelentést tervezett, úgyhogy nem fogja ezt a kormány valószínűleg elfogadni és bevezetni.
Köszönöm szépen Katus Eszternek, az Átlátszó munkatársának, és mindannyiunk érdekében bízom abban, hogy még sokat tudunk ezekről a nem is jussz ügyekről beszélgetni, vagy ezeknek a megoldásáról.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
És önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Studer Dániel, Balogh Kármen és a szerkesztő, aki itt volt velem a stúdióban, Herskovics Eszterdés Jánost hallották, látták. A viszonthallásra.